Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Átalakulhatnak az európai pártcsaládok egy éven belül. Ennek hátterében ugyancsak felsejlik a migráció, pontosabban az arra adott politikai válaszok. A választók kezében a döntés. Fóricz Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdezem.
Következő 10 hónapban átalakulhat-e a legnagyobb európai pártcsalád?
Nagyon könnyen átalakulhat. Nem is annyira a következő 10 hónapban, mint inkább a következő voksolás után, mert addig most már nem nagyon fog történni valószínűsíthetően nagy szakadás, hiszen a következő eredmények tükrében újra pozícionálhatják magukat azok a nemzeti pártdelegációk, amelyek több mint 70 van, amelyek néppárti frakciócsoportot az Európai Parlamentben alkotják. Egyébként ennek az egész folyamatnak egy olyan hátterére is felhívnám a figyelmet, hogy hát én most már több mint 20 éve figyelem az európai parlamenti választásokat innen a helyszínről, és olyanra európai választásnak ilyen nagy politikai jelentőséget tulajdonítottak volna, akár Európa politika szempontból, akár nemzeti politikán szempontból.
Mi ez a nagyon jelent? Mi miatt tulajdonítják ezt a nagy jelentőséget?
5 éve vagy 10 éve senkit nem érdekel, hogy most néppárti lesz a többség, vagy szociáldemokrata, vagy szocialista, meg fogja adni a parlament elnökét, és hasonló. Három dolog vezetett a változáshoz. Az egyik az az, hogy folyamatosan nő a parlament jogköre. Minden új szerződés adott egy újabb szeletet, ahol a parlament ha önmagában nem is alkothat törvény, de az ő beleegyezése nélkül nem lehet elfogadni. Tehát van egy esély. Folyamatot megállítani tudó, megnövekedett szerepe. A másik, hogy főleg az elmúlt néhány évre vonatkozik, a megnövekedett külső válsághatások, ami kezdődött a gazdasági válsággal és annak az életszínvonal sújtó és súlyos következményeivel, ami már eleve mogorrává tette az embereket, majd pedig a migrációs válság annak minden összes nyűgével együtt, nagyon érzékenyítette politikailag az embereket, a hangulatot, és elkezdtek beküldeni a parlamentben protest képviselőket.
Ezt a protest képviselőket lefordíthatjuk, hogy EU ellenes politikusokat?
Nem, politikai intézmény ellenes, sőt, hagyományos politikai elit ellenes. Azt akartam mondani, hogy pici részvétel mellett, 18-20% mellett tudtak bejutni például Lengyelországban csak szélsőséges, nem csak, de nagyon jelentős arányú szélsőséges képviselők, mert a középpártok, a hagyományos középpártok mozgósítása nagyon gyengére sikerült. Az emberek belőlük kiábrándultak, vagy a szélsőségre szavaztak, vagy semmire nem szavaztak, és a kívül térve pedig bejött a szélsőség. Így tudottak már a előző ciklusban is, ugye a Farage-ék már megjelentek 10 éve, de az elmúlt 5 évvel ezelőtt pedig számuk most már több mint 100 fősre tagadt, különböző két frakcióban meg a függetlenek között is ülnek ilyenek, össze lehet adni ezt a számot, ami már egy elég jelentős mennyiség. Ez így együtt hirtelen átértékelte az Európai Parlamentben folyó munkát, és a következő választásnak most már az a tétje, hogy ez a hagyományos intézményi és politikai elitet tagadó, radikális, nehezen besorolható, bármilyen színezetű új politikai irány, mozgalom, párt, mint az Öt Csillag például, amit végül is egy fontos alkotott, és minden meglévő intézményt elben tagadnának, tud-e még nagyobb tér teret nyerni a következő választásokon, illetve hogy ha ez bekövetkezik, akkor annak lesz majd a vesztese.
És akkor ezek szerint jól értem a szavaidat, hogy például ha az előbb említett olasz ötcsillagos pártot, mozgalmat nem is lehet beintegrálni az Európai Néppártba, tehát nem is az Európai Néppárthoz tartozik, hanem egy másik delegációhoz kellene, hogy csatlakozzanak. Nem?
Sőt, hát maga az a néppárthoz még leginkább talán az Északi Ligát lehetett volna, de persze őket is csak azért, mert koalícióban voltak Berlusconival. De a tényleges politikájuk inkább a Farage-ékhoz vagy a Löpenékhez, tehát a szélsőségesebben EU politikák is általában intézményellenesek. Az Öt Csillag megint egy másik irány, alapvetően ők is tagadják ezeket a főbb pontokat, de ők elsősorban inkább baloldali, forradalmi alapokról, egy kicsit a görögökre emlékeztető, vagy részben a spanyolokra emlékeztető módon. Tehát ezért is sokan csodálkoztak, hogy a végén össze tudtak állni koalícióra, mert hiszen tűz és víz egyébként szolgálatot alkotott felfogásuk. De úgy látjuk az intézmény tagadási közösségük egyelőre felhozta őket. Most ha ilyen alapon a parlamentben nagyságrendekkel megszaporodik a számuk, akkor ez egy nagyon új helyzetet tud teremteni. Azt továbbra se gondolja senki, hogy annyira megszaladhat velük a szekér, hogy ők tudnak relatív többségbe kerülni. Abszolút többséget az Európai Parlament még soha senki nem ért el, és valószínűleg nincs
volt. Tehát akkor kvázi, ha jól értem a szavaidat, akkor mondjuk az Európai Néppárt, illetve a szocialisták elsőségét, második pozícióját senki nem veszélyezteti még egyelőre.
Ez az, amit nem tudni, de nem valószínűleg ezek a szélsőségek mondjuk feljönnek nagyon sokakat megkeserítő és zavaró módon, de nem valószínű, hogy diktálni is tudjanak. Utána a középpártok között megmarad-e a mai sorrend, amelyben a legtöbb képviselője a néppártnak, utána a szocialistáknak, a szociáldemokratáknak, utána pedig a konzervatívnak, liberálisoknak van. Ezt ma még nem tudni, egyelőre mindenki arra számít, hogy a középpártok általában mindegyik veszíteni fog, éppen a feljövő újszerű mozgalmak és szélsőségekkel szemben, hogy aztán közöttük lesz a csoportosulás, nem, de mindenki gyengülni fog. És ilyen szempontból érdekes az induló kérdés, hogy akkor megmarad-e a néppártnak egyébként a mai egysége, ami valljuk meg azért nagyon széles, és nem feltétlenül koherens a papokon nyugszik, tényleg néppárti ez a frakció, ahol vannak olyan magukat kereszténydemokratának, konzervatívnak való képviselő, például Luxemburgból, amelyek más országban inkább a liberális párthoz tartoznának, és mint mondtam, idején fordulhattak el olyan politikusok is, akik inkább szélsőséges ellenesek lehetnek. Tehát téles spektrumban ülnek együtt ma a képviselők, mert a nagyobb pártfrakciónak nagyon sok praktikus hozama van, több befolyás, több parlamenti pozíció, nem beszélve arról, hogy több pénzügyi támogatás is. De az új kérdésekkel való szembesülve és a folyó viták fényében az ellenzék egy időponton túl erősebbek lehetnek, mint az ilyen taktikai érdekközösségek, amelyek eddig egybe tartottak őket. Márpedig, hogyha a néppárt szakadni fog, pontosabban, hogyha a szavazatok után nem minden korábbi addig néppártban ülő nemzeti képviselőcsoport mondja azt, hogy én megint a néppártban akarok ülni, hanem például az, aki azt mondja, hogy inkább a konzervatívokhoz, bár ez szerintét a britek adták, már nem lesz. De mehetnek ők például egy másik formációban, mint az Északi Liga vezet, vagy amit az Öcsillag, akkor lehet, hogy a néppárt ebben egy kicsit el fog vérezni, és akár hátrébb is szorulhat, mint a liberálisokhoz képest.
Sőt, ugye felvetődött a héten, hogy az elmúlt hetekben egy olyan verzió is, hogy adott esetben egy külön csoportosulást hoznak létre azok a jobboldali pártok, amelyek teljes mértékben elutasítják a migrációt.
Pontosan, ez az, ami egy nagyon érzékeny és nyilván teljesen elszedett kártyákkal folyó játszma része lesz majd, de még egyszer mondom, ez inkább a választások után. Nem kizárható, hogy előre már tájékozódni fognak az ebben nagyon gondolkodó nemzeti pártcsoportok, de alapvetően jellemzőbb lesz majd a választások után ismerve a számokat, hogy ki akar esetleg, ki gondolkodik abba esetleg, hogy ilyen újszerű frakciót alapítson, ami egyébként meg van engedve, megfelelő szám a nemzetiségből, ha összeállnak, akkor bárki alapítható.
De hát akkor okafogyottá válhatna, ha például ez az Európai Néppártot érinteni az EPP-nek a léte?
Hát nem, mert az ő néppártosságuk azért nem csak abból állt, hogy viszonylag széles spektrumban többféle politikai irányzatot megpróbáltak egy kocsárban tartani, hanem hogy azért annak van egy elvben elfogadott közös értékközössége is, ami alapvetően az a fajta középpártos, konzervatív, keresztény, demokrata, keresztény, szocialista politika, ami hajdan a Helmut Kohli meg az Adenauer-i világot is jellemezte. Most már is az új kihívásokkal szembe azt a politikát valló mai politikai elit sokak szerint már elvesztette a kapcsolatát a tényleges valósággal, és nem jó válaszokat ad. Maga a politikai elit úgy érzi, hogy ő adja jó válaszokat. Mindezt éppen a választások eredményeiben, a szavazatszámban is próbálják majd megmérni.
Mennyire gondolod a jövő évi európai parlamenti választást a migrációs kérdésről, illetve az új politikai helyzetről szóló népszavazásnak, a lehet így fogalmazni. Ugye erről gyakran beszélt a magyar miniszterelnök is.
Elsülhet így a dolog. Egyelőre ma inkább hipotézis, bizonyosan bekövetkező forgatókönyv. Van olyan elképzelés, még azt is hallottuk már neves szakértőktől is, hogy a következő választás alapvetően egy Emmanuel Macron francia elnöki erőteljesen liberális és elnyitottság politika, és így éppen a magyar és lengyel miniszterelnökök által vallott erőteljesen konzervatív állítás alternatív Európa kép összecsapását fogja hozni, és lehet, hogy maguk a politikusok személyesen is megjelennek ebben az összeépítésben, ezt ma még nem lehet tudni. Az azért továbbra sem bizonyos, hogy ahhoz, hogy népszavazásnak mondhassuk, nagy mennyiségű szavazat, tényleg egy nép szavazata meg fog jelenni. Tehát mondom, az utóbbi ciklusok még 40% körül volt, gyakran 40% alatt a részvétel, és ebben olyan szórás is van, hogy Görögországban meg Belgiumban kötelező szavazni, tehát ott mindig 90%, és hozzájuk képes volt nagyon sok országban 15-20-25%, amit azért nem feltétlenül lehet teljes népfelhatalmazásnak tekinteni.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszonthallásra!